Jó lesz, hallani fogtok? Oké. Jól van. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ruziska János vagyok, és Gyurko Virágnak a férje. Gyurko Janát biztos ismeritek. Én egy gépészmérnök vagyok, és most jelenleg még a BME-n tanulok mechatronika mérnök mesterképzésen, és mellette futárkodom, és munkát keresek. Ott élünk most Rácz Kevin a feleségemmel, aki ott tanárnő, fúvola tanár, és hát fogadjatok szeretettel, a Jóisten üzenetét szeretném tolmácsolni nektek. És hát először a kicsikhez szeretnék szólni, úgyhogy gyertek előre, hoztam nektek érdekességeket. Gyertek. Sziasztok! Szeretnétek néhány érdekes tényt megtudni a betőmagokról? Van kedvetek? Mesélek nektek egy kicsit róla. Képzeljétek, a répamag egy perc alatt 15-szörösére tud nőni, hogyha elvetik. És egy nap 15 000-szer nagyobb lesz, mint az eredeti mérete, mint maga a mag volt. A répamag. Répamag. Van egy másik mag, ami a legtovább őrzi meg a csírázó képességét. Tudjátok, melyik ez a mag? Nem biztos, hogy ismeritek, egy keleti növény. Valaki tudja esetleg? Kicsit idősebb gyerekekhez szólok. A lótuszmag, aminek egyébként olyan a magja, mint egy hatalmas nagy kókuszdió, csak nagyobb, 18 kilós magja van. És képzeljétek el, 3000 évig is képes megőrizni a csírázó képességét. Az indiai óceán partjaira veti sokszor a tenger meg az áramlatok, mert a Seychelles-szigeteken nő ez a lótusz növény. És ez is egy nagyon erős mag. A növekedése során rengeteg, nagyon nagy súlyt fel tud emelni. De van egy másik mag, ami egy kicsit közelebbi hozzánk, aminek a magját meg szoktuk enni, kenyérbe is sütjük, ez pedig a tökmag. És a tökmag, képzeljétek el, csírázása során, ahogy egyből kicsírázik, nagyon nagy súlyt képes felemelni, már akár 22 kg-ot is elbír akkor. Egy óra növekedés után, egy nap növekedés után pedig már 2200 kg-ot is képes elbírni, azt mondják a kutatások. Nagyon erősek ezek a magok, ahogy növekednek. Nem sok ehhez fogható mag létezik a Földön, de van még egy másik mag, ami nagyon-nagyon pici, és benne van a Bibliában, nem tudom, tudjátok-e? Na? Tudjátok, melyik magról van szó? Már hallottam itt hátulról, és is sugnak nektek. A mustármag. A mustármag nagyon pici. Nagyon-nagyon pici, de hihetetlen nagyra meg tud nőni. És Jézus ezt a mi hitünkhöz hasonlítja. Azt kérdezi a tanítványoktól, hogy nincs hitük. És tőlünk is ezt kérdezi, hogy tudunk-e vajon benne bízni, rá tudjuk-e magunkat bízni. Mert ilyen erőssé szeretne minket tenni, mint ezeket a kis magokat. És szerintem ti is nagyon szeretnétek erősek lenni és bízni a Jóistenbe. És ezt kívánom nektek, hogy legyetek ilyen erősek és bátrak, növekedjetek az Úr Jézusban, mint ezek a mustármagok. Köszönöm, hogy figyeltetek rám. Szeretnék most nektek egy pár szót szólni erről a hitről, de nem a mustármag példáján keresztül, ez csak a gyerekeknek volt. A prédikációm címe elvégeztetett, avagy a szeretett tanítvány. Tudjátok, ki a szeretett tanítvány? Ki beszélt magáról így? János. Már most nem azért hoztam, mert engem is Jánosnak hívnak, vagy a saját nevemet szeretném promótálni, hanem csak azért, mert megértetett velem valamit a Jóisten ezzel a kijelentéssel kapcsolatban, hogy elvégeztetett, és szeretnék erről mesélni nektek. Isten nem személyválogató. A Jóistennek a szeretetét nem gátolja az én bűnöm. Nyissuk ki a Bibliánkat, a Rómaiakhoz írt levél 5. fejezetében, az 5. fejezeténél, és olvassuk el a 8. verset. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. A Jóisten cselekvő szeretete olyan, hogy mindig ad. És a mi bűnünk nem gátolja őt, hanem éppen, hogy indítja arra, hogy cselekedjen felénk. János evangélium a 3.16-ban, így gondolom ismeritek ezt az igét, beszél arról az ige, hogy ha valaki hisz Jézusban, akkor az nem fog elveszni, hanem örök élete lesz, és üdvözülni fog. És Isten szeretete mindent megváltoztatott. A Jóisten a legjobbat szánta mindenkinek, mindenki számára, és ezért fontos az, hogy tőle várjunk minden jót, mert ő adni akarja nekünk, és bőségesen adja. Amikor Jézus meghalt a kereszten, akkor mi történt a Szentek Szentje előtt lévő kárpittal? Ketté hasadt, igen. Ezzel is jelképezve azt a Jóisten felénk akarta üzenni, hogy megszűnt a közbenjárási rendszer, és mindenkinek szabad útja van a Jóistenhez, és mindenkinek személyes kapcsolata lehet vele. És azt szeretné a Jóisten, hogy mai szóval élve mindenki influencer legyen, tehát mindenkinek befolyása legyen a környezetére, és mindenki tovább tudja adni azt a szeretetet, amivel a Jóisten szeret bennünket. Elvégeztetett. Hol hangzott el ez a szó? A keresztnél. És tudjátok, hogy hány evangélium tesz róla bizonyságot? A 4 evangélium közül. Csak egy. A János evangéliuma. És ez azért történhetett meg, testvéreim, mert János ott volt a keresztnél, és ő első kézből hallotta ezt a szót. A megváltás munkája a kereszten befejeztetett, elvégeztetett. És János volt az, aki hallotta ezt. Most ebben a kis együtt gondolkodásban, szerintem mert gondolkodásra hívlak benneteket, két tanítványt szeretnék összehasonlítani, és két tanítványnak a kapcsolatát a Jóistennel, Jézus Krisztussal. Az egyik János, a másik pedig Péter. Most felolvasok egy szakaszt a Galatákhoz írt levél 5. fejezetéből, a 3-tól a 6. versig fogom olvasni. Bizonyságot teszek pedig ismét minden embernek, aki körülmetélkedik, hogy köteles az egész törvényt megtartani. Elszakadtatok Krisztustól, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Na már most. Azért hoztam ezt a szakaszt, mert a két tanítványnak a hozzáállása Jézus Krisztushoz gyökeresen eltér egymástól. Ebben a szakaszban olvashattuk azt, hogy a kegyelem lényegében olyan, mint egy hajó. Ki lehet belőle esni. De kérdezem én, hogyan lehet szerintetek kiesni a kegyelemből? Van ötletetek? Így van. Nagyon jól rávilágítottál. Ha törvény által akarunk megigazulni, tehát lényegében megigazulni görög szó, azt úgy tudnánk magyarul jól kifejezni, hogy a kapcsolat rendben van. Tehát, hogy én rendben vagyok Istennel. Tehát a saját teljesítményem alapján szeretném, hogy a Jóisten bánjon velem. Azt szeretném, hogyha a saját jó, nem jó cselekedeteim alapján viszonyulna hozzám. Tehát a magam erejéből akarok boldogulni. A saját elképzelésem alapján akarok boldog lenni. És egy kicsit tovább megyek. A saját Isten által, Isten felé mutatott szeretetem által akarok boldogulni. Tehát a szabályok, a teljesítmény, és az alapján akarom, hogy Isten hozzám viszonyuljon. Ne értsetek félre, nem azt akarom mondani, hogy ezek nem számítanak. Nagyon is számítanak. Fontosak az életvezetési szokások, és ezeknek az elsajátítása, mert ezáltal jobb lesz az életünk. És ezek a természetes gyümölcsei annak, hogy a Jóisten szeret bennünket. De nem ezek fognak megmenteni. Nagyon fontos, hogy ezekben nem bízhatunk, mert egyedül az Isten kegyelme fog minket megmenteni. Nem az, hogy mi mit teszünk embertársainkért, vagy Istenért. Tehát János ott volt a keresztnél. Ő volt az, aki Jézus Krisztussal már a Jordán folyójánál találkozott. Amikor keresztelő János keresztelt, és nem tudom, emlékeztek rá, hogy hogy volt, de úgy volt, hogy János, ahogy keresztelt, és meglátta Jézust, akkor azt mondta, hogy íme az Isten báránya. És erre János és a testvére András elsőre még nem követték Jézust. De másnap, erről tesz bizonyságot az ige, hogy amikor arra járt ismét Jézus, akkor, ahogy János ismét bizonyságot tett arról, hogy íme az Isten báránya, András és János egyből követték Jézust, és megkérdezték tőle, hogy Mester, hol laksz? Szerettek volna vele közösséget vállalni, és hallgattak János próféta szavára. És Jézus elhívta őket az otthonába. És vele voltak 4 óráig, így tesz bizonyságot róla az ige, és 4 órakor el kellett menniük. Ez egy fontos dolog, ez a 4 óra, abból a szempontból, hogy azon a vidéken a halászat úgy működött, hogy inkább alkonyatkor és este haláztak, mert nagyobb volt a fogás, nappal annyira nem volt fogás. Tehát nagy valószínűséggel János és András halászni mentek onnan. De ami nagyon fontos, hogy Jézus Krisztus lábánál ültek, és hallgatták az ő szavát, és figyeltek rá. Tudjátok, hogy mit jelent János neve egyébként? Nem véletlen, hogy azt jelenti, amit jelent. Ez egy szóösszetétel, egy héber szóösszetétel. Johanan, Jahve, Hanan, Hananya. Hanan az Istennek a cselekvő szeretete. Az a szeretet, amivel Isten az ember iránt van. Az a kegyelem, amivel körülöleli az embert, és ellátja őt. Tehát Isten kegyelmes, azt jelenti János neve. És nem szimplán csak egy név ez, hanem a zsidóknak mindig többet mondott a név annál, mint hogy csak egy név legyen, mert valakinek a jelleméről beszélt. Tehát minden egyes alkalommal, amikor János bemutatkozott valakinek, akkor az illető azt hallotta, hogy Isten kegyelmes. És én hiszem azt, hogy János, amikor olvasta az írásokat, a Tórát, és Ábrahámról, Izsákról, Jákobról elmélkedett, minden egyes alkalommal eszébe jutott a neve, mert amikor Ábrahámról, Izsákról és Jákobról tesz bizonyságot az ige, akkor ott mindig a Hanám szó szerepel. Tehát János valószínűleg minden egyes alkalommal elgondolkozott azon, hogy az Isten őt mennyire szereti. És nem csak tudta, hanem hitte is, hogy az ő életében a jó Isten cselekszik. Nem csak szereti, mert a jó Istennek a szeretete az mindig cselekvő. És János az mindig, vagy hát nem mindig, hanem ötször írja le az evangéliumba azt, hogy ő a szeretett tanítvány. Tehát mondhatjuk, hogy ő úgy beszél magáról, hogy ő az a tanítvány, akit Jézus Krisztus szeret. Ennek is nagy jelentősége van amúgy az ötös számnak, mert a hébereknél a számoknak mindnek jelentése van. És az ötös szám az a kegyelemnek a száma. Tehát nem véletlen, hogy János így szerkesztette meg az írását. Ötször szerepel benne az, hogy a tanítvány, akit Jézus Krisztus szeret, akit az Úr szeret. Tehát Jánosnak megvolt ez a gondolkodása, hogy ő az, aki az Úr szeretetének a tárgya. Az 1 János 4.16-ban úgy beszél a keresztényekről ámbok, hogy mi vagyunk azok, akik ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amivel Isten szeret bennünket. Na de nézzük csak meg Pétert. Péternek tudjátok, mi a nevének a jelentése, ugye? Ezt biztos tudjátok. Petrus, kőszikla, kövecske. De nagyon fontos a Simon név jelentése, még mielőtt Péter lett. Ezt tudjátok, hogy mi? Azt jelenti, hogy hallani, figyelni. Az az ember, aki hallgat, aki figyel. Ez később lesz nagyobb jelentőségű, majd hozzákapcsolom a mondandómhoz. De Péter mikor találkozott először az Úrral, Jézussal? A Jordánnál talán, nem a Jordánnál, hanem a Genezáreti tónál, így van. A Genezáreti tónál a csodálatos halfogás alkalmával. Azt a történetet majd fel fogom olvasni, mert nagyon tanulságos. Csak előbb még pár szót Péterről. Péter, aki hát egy elég heves természet volt, és most nem a Pétereket szeretném leszólni, hanem csak szimplán azt szeretném egy kicsit így megvilágítani a Szentírásból, hogy hogyan gondolkozott magáról Péter, és hogyan gondolkozott magáról János. Péter a kőszikla, vagy kövecske, ő mindig az első volt, aki szólt, hogy ő bármit megtenne Jézusért. Ő itt van, és szeretne szolgálni. És ő az, akit meg lehet bízni bármivel. Elvállalja a feladatokat, és el is végzi. És János pedig az volt, aki csendben szemlélte Jézust. Ha csak megnézzük az utolsó vacsorát, az utolsó vacsoránál mivel fogadkozott Péter Jézusnak? Ezt tudjátok? Így van. Én lennék az, aki biztos nem árullak el téged. Jézus már ott is szeliden szólt neki, hogy Péter, Péter, nem jó irányban ülsz a lovon, fordítva ülsz a lovon. Nem a te szereteted számít irántam, hanem arra figyelj, amit én fogok elvégezni, érted? A kereszt, az az áldozat, amit meg akarok hozni, érted? Mert amikor a kakas megszólal kétszer, akkor te háromszor fogsz engem átkozódva megtagadni. Péter ekkor se vette még észre, hogy nem az számít, hogy ő mit tesz, hanem amit az Úr. Tehát a két tanítvány között ez volt a különbség. Péter mindig úgy gondolkozott, még az utolsó vacsorán is, hogy én mit tudok tenni Istenért, és János pedig végig úgy volt vele, hogy ő mit tesz értem. És ennek a természetes gyümölcse, ennek a szemléletnek az, hogy cselekvő hite és szeretete lesz Jánosnak, és meg fogja tenni azt, amit Péter soha nem tudott megtenni. Ott volt a keresztnél, és befogadta Jézus Krisztus anyját. Tehát Jézus, amikor szólt neki, hogy íme a te anyád, ő azonnal befogadta. Így tesz bizonyságot az ige róla, hogy még aznap, tehát az a tanítvány még aznap befogadta Jézus anyját. Azonnal cselekedett. Péter pedig hol volt? Éppen sírt, hogy megtagadta Jézust. Az utolsó vacsorán János ugyanúgy ott feküdt Jézus kebelén. A tanítvány, akit Jézus szeret, ott fekszik Jézus Krisztus kebelén, és hallja a szívverését. És megmeri kérdezni azt, hogy ki lesz az, aki elárulja Jézust. Nem tudom, emlékeztek-e, de ez is egy kicsit érdekes, hogy Péter nem merte megkérdezni Jézustól azt, hogy ki fogja elárulni, hanem odaszólt Jánosnak, hogy kérdezze meg. És ott is János volt az, aki közeli kapcsolatban volt Jézussal, és bármit mert tőle kérdezni, bármilyen kérdést fel mert neki tenni. Jézus Krisztus kereszt halála után két tanítvány fut oda a sírbolthoz. Na vajon ki ez a két tanítvány? János és Péter. És az ige arról tesz bizonyságot, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret, gyorsabb volt, mint a másik. Amikor megálltak a sírboltnál, Péter a nevéhez hű volt. Azt mondja az ige, hogy tanítvány látta, és Péter látta, hogy üres a sírbolt, és elment. Péter csak látta. De utána az ige azt írja, hogy az a tanítvány, akit Jézus szeret, látta és hitt. Ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy János, mivel közeli kapcsolatban volt Jézussal, és elfogadta az ő szeretetét, hallgatta Jézus tanítását, és el tudta azt fogadni, hogy Jézus Krisztus fogja őt megváltani, ő fog cselekedni az életében, az a tanítvány hitt. És az az ember, aki saját erejéből akarta szeretni Istent, az csak meglátta a sírboltot, és hitetlenkedve elszaladt. És most pedig szeretném nektek felolvasni Lukács evangéliuma 5. fejezetből a csodálatos halfogás történetét. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt, és látott két hajót a vizen állani. Halászok pedig, miután azokból kiszálltak, mosták az ő hálóikat. És bemenvén az egyik hajóba, amely a Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és mikor leült, a hajóból tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, evezz a mélyre, és vesd ki a hálóidat fogásra. És felelt Simon, mondta néki, Mester, jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsodra kivetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítette be, szakadoztak pedig az ő hálóik. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljöttek, megtöltötték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látva pedig ezt Simon Péter, Jézusnak lábai elé esett, mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik vele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak, és mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat szárazra vonva elhagyták mindenüket, és követték őt. Csodálatos történet, és nagyon érdekes dolog, hogy mind a két tanítvány, Péter és János is ott van, és Jézus prédikál. Nagyon fontos az, hogy Jézus az mindig gyakorlati a gyakorlatban is megmutatta azokat, amikről beszélt. Egyből szólt Simon Péternek, aki még akkor Simon volt, hogy vigye be őt mélyre, hogy onnan jobban hallja őt a sokaság, és miután elvégezte a beszédeit, mondta Simonnak, hogy vesse be a hálóit. És akkor nagyon érdekes dolog történt, mert Simonék egész éjszaka fáradoztak, és ezt jelezte is felé, jelezte Jézus felé Simon, hogy egész éjszaka kint voltunk, de nem fogtunk semmit. És Jézus erre, mintha csak annyit mondott volna, hogy Simon, látom, hogy bajban vagy, és én ott szeretnélek téged megsegíteni, ahol az életedben a kihívások vannak. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus Krisztus és Isten az ott szeretne minket megsegíteni, ahol a mi kihívásaink vannak a mi életünkben. És látta, hogy gyümölcstelen ez a hajó, nincs fogás, de azt mondta a Péternek, hogy vesse ki a hálóját. Erre pedig, mintha valami megmozdult volna Simonba, és kivetette a hálóit. Másik nagyon fontos dolog ebben a történetben szerintem az, hogy nem hiába van itt többes számban a hálóidat. Isten, amikor arra kér, hogy menjünk, és vessük bele magunkat az életbe, az élet kihívásaiba, akkor azt szeretné, hogy a hálóinkat vessük ki. Még akkor is, hogyha látszólag nem lesz fogás, hogyha a józan ész azt mondja, hogy hát itt nem lesz fogásod, mert ez lehetetlen. Jézus arra kér, hogy higgy és bízz benne, és vesd ki az összes hálódat, vesd be mindenedet, mert lesz fogás. És amikor tele lett az összes háló halakkal, akkor azt írja az ige, hogy szakadoztak a hálók. De milyen érdekes, hogy nem szakadtak el. Tehát mi emberileg mindig kevesek leszünk az adott kihíváshoz, és szerintem ez jó, hogyha tudjuk, az Isten kegyelméből fogunk megállni, és az ő erejére támaszkodva leszünk képesek az élet kihívásait, az élet terheit hordozni, és ezért leszünk gyümölcsözőek, és az életünk ezért lesz Krisztusra hasonló. Nem szakadt el tehát a háló, és azok az emberek, azok a tanítványok, János és Jakab, akik nem vetették ki a hálóikat, oda mentek, hogy segítsenek társaiknak, és az ő hajóik is megteltek. Nem fáradoztak, nem vetették ki a hálóikat, és mégis ugyanakkora áldásban részesültek, mint az a Simon, aki az egész éjszaka kint volt halakat fogni. Szerintem ez is egy nagyon fontos tanítás, hogy soha nem a mi erőlködésünk és a mi fáradtságunk lesz az, ami az Isten munkájának eredményt szerez, hanem mindig az a keresztény lesz eredményesebb, aki képes lesz ott ülni Jézus lábainál, hallgatni őt, és venni az ő tanításait. És áldásban ugyanúgy részesült János is, mint Péter. De mekkora kegyelem ez, hogy az a keresztény, az a Péter, aki mindent megtett azért, hogy legyen eredménye, Jézus Krisztus megkönnyörült rajta, és lett eredménye. Ez a két tanítvány két csoportot fejez ki, szerintem, és két csoportot reprezentál a keresztények között. Azokat a keresztényeket, akik mindent meg szeretnének tenni a Jóistenért, és a Jóisten szereti, és a Jóistennek tetsző dolog ez. És jó dolog, hogyha a szolgálatba belevetjük magunkat. De fontos, hogy tudjuk, hogy mindig az Isten kegyelme lesz az, ami eredményt fog hozni. A másik csoport, a János csoportja, aki ott ült Jézus lábánál, és fontosabbnak tartotta a kapcsolatot, az, hogy időt töltsön Jézussal, mint hogy szolgáljon neki. És a Jóisten neki is ugyanazt az eredményt adta, mint Péternek. Szerintem nagyon fontos, hogy elfogadjuk az Istennek a szeretetét irántunk. Végeredményében nem azt akarom mondani, hogy nem számít a mi szolgálatunk, de nem az fogja az eredményt hozni a jó Istennek, sem a mi életünknek, sem a mi üdvösségünket nem az fogja munkálni, hanem inkább a természetes következménye lesz annak, hogy a jó Isten szeret bennünket, hogy nekünk jó cselekedeteink lesznek, és szeretni fogjuk a testvéreinket, fogunk tudni nekik szolgálni, elégséges lesz a mi szolgálatunk. Ez mind annak lesz a gyümölcse, hogy a Jóisten szeret bennünket, és mi tudjuk és hisszük ezt, ahogy János is tudta és hitte. Amikor a második csodálatos halfogás volt, mert kettő volt, miután Jézus feltámadt, és elment a tanítványokhoz, Péter ezután a halfogás után ott ült Jézus lábánál, és Jézus megkérdezte tőle, hogy Péter, szeretsz engem? Péter azt mondta, hogy Uram, szeretlek. Még egyszer megkérdezte Jézus, hogy Péter, szeretsz engem? Akkor már szerintem nem volt olyan biztos Péter, de még egyszer azt felelte, hogy Uram, szeretlek. Harmadjára is megkérdezte Jézus, és Péter annyit mondott, hogy Uram, te tudod, hogy szeretlek. Azért fontos ez a szakasz, mert Jézus Krisztus azzal a görög szóval kérdezi Pétertől a szeretni szót, ami az agapé. Ez az a feltétel nélküli szeretet, amivel Isten szeret bennünket. És mind a háromszor Péter a phileo görög szóval válaszol számára. És ez a phileo görög szó az a szeretet, amit mi emberek vagyunk képesek tanúsítani ember iránt, és Isten iránt. És szerintem Péter ezt egy kicsit már beletörődve mondta, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged a saját szintemen. Én erre vagyok képes, és elfogadom a te szeretetedet. Péter megtért, hiszem azt, hogy megtért, és megértette azt, hogy az Isten szeretete az, ami számít. De még azért megkérdezte, amikor elindultak, hogy és Uram, ezzel a tanítvánnyal mi lesz? Jézus erre csak azt felelte, hogy neked mi dolgod azzal, hogyha én azt akarom, hogy ő megmaradjon? Jánosra gondolt, arra a tanítványra, aki tudja és hiszi, hogy Isten szereti, és azt kívánom mindnyájunknak, hogy legyünk mi is ez a tanítvány, mert a Jóisten gazdagon szeretné adni számunkra ezeket az áldásokat, és mi ezzel tudjuk elfogadni tőle, hogy tudjuk és hisszük ezt. Amen.
A 234-es ének első és második versét énekeljük el, majd az ima után a harmadikat.
Drága Úr Jézus, jövünk most a Te lábadhoz, és elfogadjuk azt a szeretetet, amivel szeretsz bennünket. hogy te meg akarsz bennünket menteni, és sokkal jobban meg akarsz bennünket menteni, mint mi magunkat. De nagyon köszönjük azt a vágyat, amit a szívünkbe helyeztél, hogy akarunk munkálkodni, érted. Szeretnénk cselekedni, szeretnénk szolgálni, szeretnénk magasra emelni a te nevedet. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy annak ellenére, hogy neked nincs szükséged a mi szolgálatunkra, mert te hatalmas és mindenható Isten vagy, ettől függetlenül szeretetből azt várod tőlünk, és minket bíztál meg azzal, hogy szolgáljunk neked, és magasra emeljük a te nevedet. Ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, áldunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy ilyen kegyelemben van részünk, hogy ilyen irgalmas vagy hozzánk, és hogy ezt a te szuverén végzésed szerint, a te elképzelésed szerint szeretnéd végigvinni, ami sokszor nem egyezik azzal, amit mi elképzelünk. De szerintem jobb is ez így, és ahogy a mennybe kerülünk, hiszem azt, hogy ez fog bebizonyosodni, amikor megmutatod nekünk azt, hogy mi miért történt, hogy jó volt így, minden jó volt. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és ezért minden a lehető legnagyobb rendben van. Ez nem jelenti azt, hogy nincs baj, és nem ér minket sokszor kudarc, vagy fájdalom, vagy megpróbáltatás, hanem ez azt jelenti, hogy ezekben te teljesen kontrollban vagy, mindent irányítasz, és pontosan tudod azt, Istenem, hogy merre tart a mi hajónk, amiben mi ülünk. Bocsáss meg nekünk, hogy néha kiesünk ebből a hajóból a saját igaz vagy nem igaz cselekedeteinkre való támaszkodással, amikor úgy érezzük, hogy jobban szeretünk téged, mint te minket. Add, hogy ilyenkor meg tudjunk állni, el tudjunk gondolkozni azon, hogy te már megváltottál bennünket, elvégezted a kereszten azt, amit mi soha nem tudtunk megtenni magunkért, és soha nem is fogunk tudni. Add, hogy mindenkor nyugodtak legyünk, és nyugalomban, a szombatnapi nyugalomban, ami egész héten tart, hiszem azt, hogy te az egész mennyei rendet így teremtetted meg, hogy folyamatosan nyugalomban legyünk. Ebben a nyugalomban tudjuk végezni a mi munkánkat, a mi szolgálatunkat, és te azt sokszorosan megáldod, Istenem. Úgy megáldod, hogy szakadoznak a mi hálóink, de nem szakadnak el, képesek leszünk megtenni azt, amivel megbíztál bennünket, és a te kegyelmedből mindenki meg fogja ismerni a te neved. Köszönjük, hogy ellátsz bennünket, köszönjük, hogy pihenhetünk, légy velünk továbbra is szombatnapon. Adj áldásod kérlek a jövő hetünkre is, Jézus nevében, amen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen.